שלום, אנחנו בהכנה לכנס קבלה.
Tehát jó reggelt mindenkinek. Folytatjuk a kongresszusi felkészülést a júliusban megrendezendő olasz kongresszusra. Ötös idézet az egyes leckéből. A szív összeolvasztása egy szívé, a lecke a kaptévén keresztül követhető, ahol kérdéseket is feltettük a lecke során. Mi tegnap kezdtük ezt, mondja Rav Lajtman, a felkészülésünket a kongresszusra az első leckével. Azóta ugye 24 óra telt el, és a helyzet más lett. Talán nem vagyok annyira érzett, mint tegnap, egyikünk ezt érzi, vagy amit elértünk tegnap, ahhoz ma, ahhoz képest ma zuhanásban leszünk, különben nem haladnánk előre. Tehát ezért ez egyik lábamat előre teszem, mutatja Rav, így haladok előre, mivel ugyanazzal a lábammal nem tudok még egyszerre menni. Tehát amikor az egyik lábommal elől vagyok, utána ugyanaz a lábommal leszek hátul. Tehát ez az elő, ez a lépkedésnek a megoldása. Tehát lehet, hogy nem valami jó kedvű vagyok ma, vagy nem voltam elég izgatott a leckének az irányában. Nyilván ez az első és legfontosabb izgatottsága meg kell, hogy jelenjen belül. De mondjuk ez már elillant, és akkor nyilván kell mindig valami új. És itt meg kell értenünk, hogy ez a jel az előadásnak egyébként, hogyha nem mindig éreztük ezt, és ez az, hogy haladunk is előre. Ezért én boldog vagyok, hogyha érzem a szív elnehezedését, és nem feltétlen vagyok olyan lelkes, mint amikor az első alkalommal voltam egy ilyen leckén, de nekem legalább el kell élnem ugyanazt az állapotot, a felébredésnek azt az állapotot, amit tegnap. De, amit egyik is tudtam elképzelni, akkor sem, hogy olyan leszek, amilyen voltam. De ugye nem ugyanabban a jelen pillanatban, mint ahogy be voltam tegnap. Ezért nekünk állandóan meg kell vizsgálni önmagunkat, hogy én valóban képes vagyok-e a felébresztésen dolgozni, képes vagyok-e a fontosságon dolgozni, és akkor a kapcsolat, amely valójában a kongresszusoknak és a kongresszusi leckéknek is a lényege, valójában fontos-e nekem annyira, mennyire kell, hogy valóban úgy tűnik-e a számomra, hogy ez a központja a teljes valóságomnak, és hogy amilyen mértékben vagyok én képes szimpatizálni ezzel, úgy kell dolgoznom. Boldog vagyok ezzel a munkával, hiszen amit ma elértem, aznak tegnap volt az előkészítése. Tehát minden világos, nem? Nincs kérdés. Jó, nagyszerű, akkor menjünk, kezdjük. Tehát minden pillanatban én nekem azt kell megvizsgálnom, hogy legalább azt a felébredést elérni, amit tegnap, de a saját erőfeszítésben keresztül. Első rész összeolvasztva a szívek. Mi az Ábrahám pásztora és Lot pásztora között a különbség a munkában? Az embernek hinnie kell abban, hogy van a szív előpontja, amely egy szikra, amely ragyog. Gyakran ez csak egy fekete pont és egyáltalán nem ragyogó. Nekünk mindig fel kell emelnünk ezt a szikrát, de vannak idők, amikor a szikra magától ébred föl, és feltárja az emberen belül a hiányosságot, és az embernek ez az örök hiány, a spiritualitással való hiányban nyilvánul meg. Az, hogy ő túlságosan materialista volt, és hogy semmilyen oka nincs arra, hogy ebből az állapotból kimozduljon. Ez a szikra azonban nem hagy nyugalmat, és ilyen módon ez nem mint fizikai szikra fog ragyogni, hanem ezt a szikrát használva az ember fénnyel láthatja el magát, és ilyen úton ezekből a szikrákból összekapcsolódik a többek, a hatalmas tűz válik. Ehhez hasonlóan az ember szívében nem tud ragyogni, de a szikra az olyan cselekedeteket robbanthat be, amelynek a ragyogása tulajdonképpen megindul, mert a szikra valójában előre nyomja őt a munkában. Itt minden, ami attitűdöktől függ a szikra irányába. Tehát egyrészt érezzük azt, hogy néha, hogy felfele húz bennünket, vagy visszatart bennünket, vagy mozgat bennünket. Hogyan vagyok én képes függetleníteni magam a szikrától? Hogy én határozhassam meg azt, hogy ez a szikra milyen állapotban rak engem. Tehát hogyan tudom meghatározni a szikra állapotát önmagamon belül, hogy az előrefele vigyen engem, ugye? Tehát, hogy ezt én döntsem el, és ne depresszió fele, és ne visszafele húzza engem. Hogyan kell dolgozni? Annak érdekében, hogy helyesen használjam a szikrát. Nyilván a szikra az a teremtővel való kapcsolat, a spiritualitással való kapcsolat, negatív kapcsolat, pozitív kapcsolat. A legfontosabb dolog, hogy létezzen mindez, hogy áldást érjek a rosszból és a jóból. De hogyan tudom ezt megtenni? Vagy lehet, hogy éppen ellenkezőleg, amikor ez felragyog, akkor a teremtő ad nekem egy lehetőséget, hogy fénybe boruljak, és hogy valóban magamat a teremtő felé tudjam elmozdítani rajta. Tehát mit kell tenni ezzel a szikrával, hogy ez előre felvegyen bennünket? Tehát mindenek előtt ez egy hatalmas privilégium, ami ilyen módon kell a szikrában figyelni. Tehát vannak rejtett pontok, ahol valóban meg kell próbálnunk mélyre ásni, és figyelni ezt a szikrát, és imádkozni, hogy a szikra megfelelően működjön, és minden szikra össze legyen kapcsolódva, és a fényt kell elvárnunk, amely segít majd nekünk a pillanatnyi állapotot elérni, és tehát így kell növekednünk, egy jó környezetet megteremtve, ahol van fény, meg a barátok, így van, tehát én önmagamban nem tudom a szikrát ignorálni, és se felemelni, akár egész nap is erőkötetnék ezen. Tehát ez mindenképpen megkülönböztetlen lesz. Nekem arra van szükségem, hogy közel kerülhessek, és akarjak kapcsolódni a saját szikrámhoz. És hogy a vágyunk az valóban a teremtő feltárása fele vigyen bennünket. Így van, tehát a szikráról való gondoskodás valójában egy rendszert épít ki, mint amikor mintha a hátsó lépcsőt világítana meg valami, mondja a srác. Na, ezt most nem értettem. Tehát végezetül minden a kéréstől függ. Tehát egyfelől az ember nem tud kérni önmagának, másik oldalról. Minden a teremtőhöz való kéréstől függ. Ha mi jól kérjük ezt, akkor tudunk előre haladni. Így van. Hogy én kifejezem a szikrámat, mondja a köknősrác, és hogy a barátokat közelebb vigyem ezen keresztül a teremtőhöz, ennek a fontosságot kell felemelni. Így van. Tehát az embernek minden nap látnia kell valamilyen előrehaladást, hiszen csak a barátok működnek. A szikra az az én kapcsolatom a spiritualitással, ezért nekem ezt a kapcsolatot a közösséggel kell mindenképpen stabilizálnom. A szikrának a cselekedete teljesen szükségszerű, hogy az kontrasztba kerüljön az én kapnakarásommal, ezért nekem állandóan éreznem kell, hogy egyfajta zavarok, emelkedések és zuhanások jelennek meg, és akkor nekem kapcsolódni kell hozzájuk a szikrához, és akkor, ami történik, az kivezet engem ebből a világból. Tehát én változom, a vágyam is változik, és minden alkalommal éreznem kell ezeket a cselekedeteket a saját bőrömön. Hogyan Rav, hogyan vehetjük ezt? Tehát ugye a keter, az alsónak a keterje, az a felsőnek a malkutya, tehát ugye a tízféle tanulmányának ez egy nagyon fontos állapota. Hogyan láthatjuk az átmenetet, ezt a fajta szintről szintre való emelkedést és a szintek összekapcsolódását azon a tényen keresztül, hogy amit tegnap elértünk, az a mai a tegnapi elérés, az a mai zuhanás lesz. Hogy lehetjük ezt? Hogy láthatjuk ezt így? Tehát hogyan tudjuk ezt használni a teszt? Tehát itt minden a Gálgáta világos az a hap része, a felsőnek és az alsónak a kapcsolata. Tehát amikor a felsőnek a malkutya, az a keter és a tehát nekünk mindig ebben a világban kell látnunk az eredményeket. Tehát, hogyha valamiben sikeresek vagyunk, akkor a következő pillanatban már tulajdonképpen fenn kell tartanunk ezt a sikert. Különben rögtön a hiány jelenik meg, amely majd mindig a következő fázist fogja kiépíteni az előadásban. Így van, tehát a törés utános vezetés szintek így épülnek ki. Tehát így kell az értelem fölemelkedve érzékelnünk mindent. Ez az összetapadásnak a lényege. A legjobb a sziklával kifejezni ezt, amit Raf kérdezett, mert a szikra nyilván mindig a keter, amely teljes egészében a legtisztább szándék alatt elmentőzködött, majd egy pillanattal később egy új vaskosság jelenik meg, és hirtelen a malkuttá válik, ami először keter volt. És a malkut természetesen különböző lesz. Van az első 9, és itt kell a felébresztést garantálnunk és megtartanunk. A rendszer valójában ilyen módon teljes nyugalomban van, tehát hogyha van valamilyen definíciója a hiánynak, ez változásokra is ad erőt, állandóan fejlődnünk kell a szintek között kapcsolódni. Ez egyfajta komolyságot ad az állapotoknak a spiritus munkában. Amilyen mértékben ezt feltárul, tudjuk megérteni, hogy mi hogyan működött. És amikor az elrejtés van, akkor meg kell, hogy értsük, hogy a rendszer ugyanúgy működik, csak nem érezzük. Tehát nyilvánvalóan a resimók érzékelésének a hiánya lett a probléma. Tehát adtak nekem egy példát, és akkor ma meg lehet, hogy nekem kell a többieknek egy példát adnom, mondta a következő srác. Ralf sokat beszélt a tízféle tanulmányáról, de most eszembe jut az egy példa a gyerek és az apa kapcsolatából. Tehát nyilvánvalóan így a felső az alsóval válik, tehát az apa és a fia kapcsolatában az új parcok mindig a fiú. Tehát ez nagyon különleges dolog, mert ezen a módon viszonylag gyorsan lehet fölfelemelkedni. Az alsónak a keterje, ugye, az nyilván a felsőnek a legalsója. Én nem tudom, a megtisztulási folyamat és a szűrő az, ahol érezni lehet valamifajta kitöltést, és akkor el kell érnünk az adakozásnak a limitjét, és akkor a szűrő megtisztulása a sötétség felé teszít bennünket, és az a sötétség, ez az adakozás célján, okán sokkal keményebben formálódik meg, mint előtte volt. Mi valójában azt látjuk, hogy az egész fejlődésünk, az emberiség egész fejlődése, de beszéljünk az emberiségről. Tegnap mi elértünk valamit, egy új gépet építettünk, valami újat csináltunk, ma pedig meg kell haladnunk ezt, aznak érdekében, hogy tovább haladjunk. Mi a különbség a tegnapi elérés között? Tehát, hogy a tegnapi elérés zuhanás lesz ma, tehát hogy meg kell haladnunk a tegnapi elérést, és ugye fizika... Tehát mi az új elv a spiritualitásban, ha összesodjuk ezt a fizikai világgal? Mert a spiritualitásban valójában nem akarok úgy elfogadni ezt az elvet, hiszen mi tudjuk, hogy a tegnap mindig meghaladja, hogy a ma mindig meghaladja a tegnapot, különben nem haladnánk előre. Tehát az előadás mindig az a napon, amit tegnap elértünk. Tehát miért? Miért nem lehet ezen a módon a spiritualitásban keresnünk az előadást? Tehát, hogy mindig meghaladjuk a tegnapot. Azért, mert mi mindig ugyanabban a vágyal vagyunk a spiritualitásban, a fizikai világságban. Ott a fizikaságban nincsen vaskosság. Tehát egyszerűen a tegnapi vaskosságunk az nagyon hasonló a maihoz. Tehát az edény üres, és a teremtőnek egy nagyobb vágyat kell hozzánk adni. Tehát folyamatosan a nagyobb elérést kell keresnünk, de hogy miért akarjuk mindezt. Azért, mert minden egyes alkalommal mi a kitöltést akarunk, az adott szinten, ahol vagyunk. A felső az, ami a vaskosságot vezéli bennünk, amely a következő szinthez kapcsol bennünket, és ez a sötétség az, ami nehéz túlkerülni, és ezt kell fénybe fordítanunk. Tehát egy új kondíció jelenik meg, amit a felső állított be az alsó számára. Tehát nyilván nincs más rajta kívül, és ezzel is van rejtve. A fizikaiságban mi mindig a bizonyítékokat keresünk, a spiritualitás mindig az értelemfeletti hitben van. Az értelemfeletti hit azt jelenti, hogy mi kitöltést akarunk szerezni, azaz egyfajta sziklát akarunk keresni a természetünk által, amely pontosan jelenítés irányba visz bennünk az adakodásba, és az értelem az ilyen értelemben teljes egészében megszerzés, és nekünk ellen kell állnunk a vaskosságnak és a vágynak, tehát nekünk a környezetet, a tanárt, mindent kell használnunk arra, hogy elfogadjuk az adakozásnak ezt a hatalmas szándékát, és akkor azaz mondja Rav, tehát a fizikai világban úgy haladok előre, hogy az egónak a virágzásával haladunk előre állandóan. Ugyanakkor nekünk minden alkalommal meg kell haladnunk az értelemfeletti hittel az egót, tehát az egész fejlődésünk az a természetünk ellenében halad. Hát nem lehet másképp. Tehát nyilvánvalóan mit kell tennünk akkor, hogy legalább azt fejlesztjük ki magunkban, ahol az egónak ez a fajta támogatása meghaladható. Ez az első belső vizsgálat. Hogy legalább ne akadályozza meg az egó, ha már nem is akarja támogatni. Beszéltek erről, folytassátok. Hát nyilvánvalóan az egónak valamilyen kitöltés kell betalálni, mert nem fog támogatni bennünket. Tehát amikor a teremtő segítségét keressük, akkor mindenképpen egy új, teljesen új edényt kutakodunk. Valószínűleg a cél nagyszerűsége miatt van ez így, hogy nekünk valóban valami nagyszerűt kell ábrázolni, hogy ez vár ránk, és ezt mindenképpen meg kell ragadni. Igen. Nekünk a cél fontosságába kell ezt megtalálnunk, tehát lehet, hogy a fizika világban egy új telefont akarok venni, akkor mindig egy ugyanakkor a spiritualitásban egy új világot keresek, amit a teremtő teremt körén. Tehát így kell látnom a barátokat is. Tehát kicsit nehéz ezt az elvet alkalmazni a spiritualitásban. Tehát nekem látnom kell a fizika világban, azt látom, hogy mindig megjelenik valami új dolog. Tehát alulról fölfele az ego nyilván tud segíteni, de viszont ahhoz, hogy akarjon is segíteni, ahhoz valamit nyernie kell. Tehát valamifajta ellentétes dolgot kell megragadni, mint ami... Tehát, ha előre haladok, akkor Nyilvánvalóan a barátok vágyával kéne integrálódnom. És ez azt is jelenti, hogy éreznem kéne a belső elkötelezettségemet erre, és ez a belső elkötelezettség az, ami előadás jelent a számomra. És pontosan ezen a módon kell az én személyes előnyeimet is megítélnem. Tehát, hogy ez mindenképpen a más utakhoz képest, ez nekem, amit választottam, az adjon valamit. Nem pontosan értem még, mondják a srác, hogy a főtársban még kell elnyomni az egót, hiszen nem kell. Tehát mi tudjuk, hogy nem akarunk elnyomni semmit. Tehát mindig az értelem felett vagyunk. Tehát... Jakokkam. Tehát nekünk mindenképpen egy feltételrendszert kell megtennünk, és a megváltásra pedig úgy kell várnunk, hogy a közösen, összekapcsolódva. Az emberek mindig le kell nullázni a barátok irányába, és el kell fogadni a felső gondviselést hálával és örömmel, és mindig meg kell próbálni a teremtő fényét érezni. És ehhez szükség van egy környezetre, amely teljesen támogat bennünket, az egót is éreznünk kell. Tehát éreznünk kell egy a legnagyobb ajándék a teremtő oldaláról. Hogyha még egyszer én ezzel a vágyal együtt el akarom fogadni a szikrát, az előző vaskossághoz képest nyilván egy új vaskosság jelenik meg, de a vaskosság megjelenése is izgatottságá válhat. Úgy tűnik nekem, mondja a kökösát, hogy az egónak a támogatása alap, és azon alapon, hogy nincs más rajta kívül. Tehát ez fed le mindent, és hogyha mi képesek vagyunk azt mondani, hogy jó és jóságos, akkor nyilván a barátokkal kell együtt dolgoznunk. Rav. A végső soron milyen erő által haladunk előre? Hogyha én jól akarok előre menni. Hát nyilván az ego által önmagában nem, mert ez engem elnyom valamelyre majd, és akkor is ilyen erő. A közösség ad ehhez erőt. De akkor mi a különbség? A közösség ad nekem egy felébresztés, valóban egy magasztosságot, elnyom engem valamelyre, tovább visz engem, és utána? Miben fog ez különbözni? Mit kell nekem? Mi a más? Mi lesz ebből differenc? Hogy ez több legyen, adakozás legyen, és nem megszerzés. Na, rajta. Te milyen fajta felébresztés nek kell lennie az egóm helyett, hogy ez spirituális, tehát ez az egóm éve legyen fel, hanem spirituális felébredésnek legyen ez minősítető. Én azt gondolom, itt a fény, ami a hozzáadás az egészhez. Mert én nem vagyok a saját szándékaimnak az ura. Meg kell értenem, hogy mit kell tennem, nyilván ez kell a rendszer és a környezet. És itt a hozzáadás nagyon fontos, hogy a szándékot azt korrigálja automatikusan a fény, és ez nyilván egy nagyon szép közös cél kell. Tehát nekünk akarni kell ezt a változás, és akkor majd megtörténik. A felébresztésnek, spültásnak kell lenni. Nekem a barátok segítségével kell ezt végrehajtani, hogy a barátok építsék ezt föl bennem. Tehát az ember egója fogja ezt felépíteni, ezt az előzetes állapotot. És... Rav. Tehát az ember mondjuk semleges, az egója nem működik, ürességben van, nem érez hátul a támogatást. Hogyan érjük el gyakorlatban ezt. Tehát nem csak egy felébresztést érzünk, összekapcsolódunk, kicsit énekelgetünk, nem így működik. Mit kell tennünk? Annak érdekében, hogy valóban egy spirituális nyomást kapjunk. Na, rajta. Hát a fogalmam nincs. Ugyanezen a módon Tehát leültetek a hátsó kertben egy almafát, azért az kell egy idő, amíg arról almát teszem. Tehát minden áldott nap gondoskodnom kell arról, hogy az a fa, vagy az alma mag fává váljon. Tehát ugyanígy a barátságot és a szerzet fönn kell tartani közöttünk. Tehát nekünk nyilvánvalóan le kell győzni magunkat a barátok segítségével. Hát ezek dolgok, amik azért eltartanak egy ideig, amíg a barátságot megteremtjük és a szeretetet és a gondoskodást. Az egyik dolog, amely nem hasonlítható semmihez, az a kapcsolatnak a rendszere, amit létezik. Ez nem az a fajta barátság, ami más helyekkel létezik, hanem ementén valóban ami nagyon mély dolog kezdődik. Sokkal mélyebb, mint bármely másfajta kapcsolatban. És ebben az állapotban a legkorrektebb dolog, hogy valóban az értelmemet és minden mást félreteszek, és egyszerűen megpróbálok összekapcsolódni a barátokkal. Egy viszonylag tiszta módon kell ezt megtenni. Nyilvánvalóan, amikor mi tiszta szeretet mutatunk, Rabas is ér erről. Mi van az, hogyha mi a barátok, akik éppen zónásra vannak, hogyha mi a szívben lévő pontokat összekapcsoljuk az ego fölött, akkor meg tudjuk haladni az egót, és akkor nekünk ezen a módon kell a barátokhoz viszonyulni, és akkor valahol spültes erőt adunk a zuhanásban lévőknek, ugye? Mi van, Gerzson, érted, amit mondok? Tehát, mondjuk te nyomorult vagy, mint mindig a tízes körben, mondja ki Raf, ki nem hagyta volna, és akkor mi történik? Feltárul az ego, és a szeretetet megpróbálja lecsökkenteni, a szívelő pontok felemelkedését megpróbálja megakadályozni, és ezáltal egy másfajta megkülönböztetés indul meg, egy új különbség tárul fel, és befolyásolni kezd téged az a szakadék, hogy elfogadd a spiritualitást, és hogy elutasd a spiritualitást. Tehát ez a két állapot, a kapcsolat és a kapcsolat hiány. Ezen a módon téged a felső erő befolyásol, és ilyen módon megkapod a felébresztést, és előre fele haladhatsz. Azaz, te a saját emelkedéseddel a zuhanást fogod támogatni. Tehát ezt érthető? Tehát ez világos, nem? Tehát beszéljetek együtt erről. Tehát hogyan kell ezt megtenni? Nem értem, mit nem értetek. Tehát mondjuk van egy barát, aki éppen zuhanásban van. Hogyan segítek neki? Hát erről szól a kérdés. Hát nyilván nyomás alá helyezitek fizikailag, hogy legyen itt a ti spirituális fejlődésetek érdekében, de nem az igazi spirituális munka. Tehát a spiritualitásban az erő az értelem feletti hitben működik. Tehát a bína malkot felett ez a szakadék, ami a két pont feletti különbséget határozza meg. Na mondjad, Gerzson. Hát de hogyan látom én meg ezt a különbséget, ezt a szakadékot? Hát beszéljétek meg ezt egymás között. Akkor beszéljétek meg ezt egymás között, mondja Rav. Hogy ébred fel ez a két pont, a bína meg a malkut. Tehát a zuhanás alatt ugye mind a kettő tulajdonképpen egybe van kapcsolódva. Na mi van, Hanok? látni. Én nem értem pontosan, hogy milyen fajta cselekedetről beszélünk itt. Amikor az ember zónázson van, akkor valamit tennie kell. Hát ez az. Megpróbáljuk őt megtartani, mondja Rav, és elkezdeni adakozni felé abból a szakadékból, ami a spirituális pont és a fizikai pont között létezik bennünk. Tehát befolyásolni kell őt olyan módon, hogy egy ilyen megosztott spirituális pontot tudjon megragadni. Na de ez milyen? Mit jelent az ő felé való fordulásban? Mi azt mondjuk neki, mondja Rav, hogy tehát szép szavakat mondunk egymásnak, mert nem, aképpen zónásban vannak a magasztos dolgokról kell beszélni, és ilyen módon egy pozitív összehasonlítás kell a fizikai állapotához képest találnotok. Tehát mindenek előtt egyet kell értenünk a kapcsolatban, és mindenkinek értenie kell, hogy miért emelitek fel a zónásban lévőt, és hogy valójában ez a bínának a főpontja, és akkor a kilenc pontja a bínának, a kilenc pontja a Malkutnak, ez ad egy fajta összehasonlítási pontot, és akkor a reformáló font befolyásolni kezdi az embert, erről szépen beszéltek. És akkor ő vissza fog kapcsolódni hozzátok, és együtt emelkedésben megítétek a másikat. Ki ment meg kit? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mondja Rav. A spiritus emelkedésben az mindig így van. A teremtő megragad, és a felső fény téged visz az általános sémának megfelelően, tehát hogy kinek, kinek ad, milyen fajta emelkedésben vagy, milyen fajta zónásban vagy, ez az, hogy a csoport előre halad. Haim. Ebből a dologból meg kell értenem, hogy ki van zónás, ki van emelkedésben, tehát valójában ki az, aki a tízes körben zónásra megy. Tehát nézzétek, tehát nyilván nektek túl kell haladni ezt. Az elmondjuk, valaki már bajban van, börtönben van, a kapnakarás megragadta őt, lerántotta őt, neked pedig befejezni kell őt. Tehát neked ellenőrizni kell azt, ami történik. A legfontosabb dolog, hogy őt ezen a mintán keresztül befolyásoljátok. Oké, na de ha valójában ebben a zónásban vagyunk, akkor viszonylag közel kell lennünk a barátokhoz. Ez lényegtelen. A felső fény az, ami ezt csinálja. Tehát mi állandóan beszélünk a teremtő nagyszerűségéről, a csoport nagyszerűségéről. Tehát nekünk nem is kell másról beszélnünk egyáltalán. Tehát nem erről a világról kell beszélnünk, hanem valamiről, ami a spiritualitás, ami nem közvetlenül irányul felénk. A legfontosabb dolog, mondja Rav, hogy az a pont, ahol a teremtő nagyszerűségét érezzük, a csoportnak a nagyszerűségét, ahol valóban össze vagyunk kapcsolódva ezzel a ponttal, és a kapnakarásnak a legalsóbb, legszélsőségesebb pontját érezzük. Tehát, hogyha ilyenfajta egyetértés van a kilenc barát között, akkor mi a tizedik, ugye, miről van szó? A tizedik annak a képessége nem határoz meg semmit, mert az első kilenc irányul a Malkutra. Tehát, hogyha ő zónás van, akkor ő ezzel tud csak foglalkozni. Tehát mi csak... Tehát a többieknek kell felhasználni, hogy ő legyen az új Malkutja a csoportnak, az a zónását kell beépíteni. Hát azt mondom, hogy gyakorlatban kell megtalálnunk. De ezt kell tennünk. Az ő zónása lesz az új Malkutja a csoportnak. Hogyha én jól értettem, amit ön mondott, három állapot van itt. Az első, a tízes kör összekapcsolódik az egóval, majd pedig meghaladjuk. Nem, erről egy büdös szót nem beszéltünk erről, itt mondja Rav. Tehát én viszonylag egyszerű dologról beszélek, a barátok azok kívül vannak. Van egy barát, aki kizuhant ebből. Oké, tehát ez azt jelenti, hogy van egy szakadék, tehát nekem mindenkit fel kell fedeznem az egót, és akkor össze kell kapcsolódnunk a szívbe lévő ponttal. Tehát hol van ez a különbség? Honnan jön ez a különbség? A spirituális állapotok között mindig van szakadék a jó és a rossz között. Tehát a jó és a rossz között különbségek vannak, és spirituálisban nekem ezt a szakadékot, amennyire csak lehet, egy elfogadásba kell átvinnem, hogy valóban az egóban legyek összekapcsolva, és lássam azt, hogy az ego egy alacsony rendű állapotban van, és összehasonlítatlan az én csoportban lévő létezésemmel. Oké, tehát akkor ez a példa, tehát akkor a tehát mindenki van ilyen zuhanások, mert nem tudok előadni. Oké, de akkor mit kell tennünk, hogy jön létre ez a szakadék, ez a különbség? Tehát, hogyha az barátok semleges állapotban vannak, mindenki a tízes körben mondja rá. Egyfajta spirituális értékelésben van, tehát a spirituális magasabbra tartja, mint a fizikaiságot, és akkor van egy ilyen egyetértésük, amiben megegyeznek, hogy mit, hogy a spiritualitást hogyan értékelik. Hogyha ők össze vannak kapcsolódva, akkor a ketten és a magut pontja ilyen módon összekapcsolódik mindenkiben. És akkor ők a teljes értének megfelelően, ami a fizikaságot és a spiritualitást összekapcsolja, így fogják egymást befolyásolni. Mert különben csak a futballvilágbajnokságról fogok beszélni. Tehát van valami, ami elviszi a szándékaitokat. Tehát nektek meg kell adni a munkát a csoportban, a terjesztésben. Tehát a legfontosabb dolog, amin gondolkodni kell, hogy képesek legyetek azon gondolkodni, hogy ti hogyan befolyásoljátok egymást. Tehát beszéljetek a terjesztésről, a könyvekről, bármiről. Valamiről, ami befolyásol benneteket, amely adakozás fejt ki felétek. És a beszélgetésen keresztül, egy szándékon át képesek lesztek a fény befolyását átadni, és a fény befolyásolja a másikat, tehát tulajdonképpen a spiritualitás való előadást a fényt fogja megtenni. És akkor ő megváltódik azért, mert egyedül nem tudna megszökni. Oké, tehát akkor 10 elér egy állapotot, a 9. A 9 így kapcsolódik a 10-hez, mondja Rav. A 10 az mindig a malhut, aki éppen alacsony rendű állapotban van. Jó, ez olyan, mint amikor az autót kívülről indítják meg, ez a bikázzák ugye a motort. Miután honnan tudhatjuk azt, hogyan váltunk képessé arra, hogy megragadjuk ezt a semmit nem szabad kérni a baráttól. Cselekedjetek felette. Nem kell kérni, hogy ezt tedd, vagy azt tedd, vagy azt tedd. Tehát egész addig, amíg azt nem mondja, hogy én akarom. Amíg ő önmaga nem akarja ezt. Amíg nem kap inspirációkat ebből. Hát ennek így kell működni. Na, de hogy lehet ezt megtenni? Mi az a mérték, ami megadja az izgalmat, ami neki is, hogy ki tudjon lépni ebből az állapotból. Hát a többi 9-től kapod ezt meg, ha te vagy zónásban. Tehát a 9 ember inspirál téged. Ha össze vagytok kapcsolódva, akkor 620-szoros erővel fog megsokszorozódni ez az állapot. Tehát nem csak 9 ember van ott, hanem tehát 9-szer 620. Ez az erőnek a megsokszorozódó képessége. És ilyen módon tulajdonképpen ez mindenképpen kiemelő, abban az állapotban van. Oké, mondja Anok, de amikor hogyan adjuk át neki, hogy ezt képes feldolgozni? Hát ez az őszintjét azért függ, mondja rá. Hogyha mi összekapcsolódunk, és van egy kölcsönös elfogadásunk a cél és a teremtő irányába, annak érdekében, hogy a barátot is befolyásolni tudjuk, ez a rendszerben nincs térésidő, ugye? Tehát a rendszer önmagában van így beállítva, ezen a módon van a rendszer megszervezve, hogy ezt az állapotot bármikor átadjuk egymásnak. Tehát nekünk mindenképpen így kell kapcsolódnunk egymáshoz. Hogyan kell a barátokkal összekapcsolódni, úgyhogy ne egy egoista erőt képviseljünk a barátokkal, az értefeti hibbe tudjunk emelkedni. Nyilvánvalóan nekünk két pontot kell érzékelnünk, tehát nekünk arra van szükségünk, hogy egy szakadék legyen a spiritás értéklés és a fizikai világ között. Tehát valóban ezek a problémák, és a spiritualitásban nyilvánvalóan, amikor mi a kapcsolaton keresztül vagyunk, így kell a felsőhöz kapcsolnunk, amely tulajdonképpen egy végtelen tökéletességet jelent. Tehát így kapjuk meg a különbséget. Oké, na de ez miért nem egy egoista erő tulajdonképpen? Azért, mikor ti adakoztok a barát felé? Azért, mert ti összehagytok kapcsolódva. Hát ez egy jó kérdés volt, amit kérdeztél. Tehát ti összehagytok kapcsolódva együtt, és amikor ti együtt próbáltok segíteni a barátnak, akkor a barát fölött mindenképpen egy adakozó erőt hoztok létre. Oké, na de a mi lenullázatásnak megfelelően kapja ő meg, vagy az ő lenullázatásnak megfelelően a kapcsolatot? Ezek összefüggnek, mondja Rav, tehát nyilvánvalóan akkor lesz 9 pontja a Malkutnak, ami összekapcsolódik, és akkor ez egy hatalmas Malkuttá válik, megerősíti a Keter és a Malkut közötti különbséget, és akkor nyilván a Keternek a nagyszerűsége fölemelkedik a Malkut felé, adakozni kezd, és ez így működik. Tehát a kapcsolat köztetek az, ami ezt okozza, és ez főtárs befolyást ad nektek. Mi a különbség? Hogy különbözik ez minden mástól? Ott a célok ezt, hogy beszéltek. Tehát nektek ezt meg kell vizsgálni. Tehát ez nem egy katonai komandó vagy sportcsapat. Sok technika van a csapategységre. De ti ezt az egységet kifejezetten a kabala elvei mentén építitek fel. Oké, mondja arra Jakoka, de azért, mert mi hozzáadjuk a célt, ezért lesz minden más. Hát a sportban is ugye más a cél. Na, de mi az a cél? Hogy lenullázd magad, nyilvánvalóan, hogy összekapcsolódjatok az értefetti hitben. Tehát, hogy valóban a spiritális cél az óriási, és sokkal nagyobb adakozás a barátok irányába, amely fölötte van minden egoista dolognak, amivel foglalkoztok. Így kell felkészíteni magatokat ezen a módon. Hogyan? Hát ez az. Úgy kell viszonyatok hozzá, mint a felső az alsóhoz. Így építek ki a spiritális edélyt. Nem csak oda mentek, és akkor mindenki ezt mondja, hogy ezt csinál meg, azt csinál. Nem. Nektek spiritális edényt kell építeni ebből a 9 egóból. Oké, na de akkor mit kap? Ő megkapja a különbséget. Oké, na de ez megadja a lehetőséget arra, hogy imádkozzon. Ez megformálja őt, igen. Ez a szakadék az, amely őt a 10-es körön belül megformálja, és ez egy kritikus komponensé válik majd benne. Tehát az ember igazából nem tudja magát másképp felépíteni, így kell előre vinnie magát minden egyes alkalommal. Mindenki magát menti ki a börtönből. Minden alkalommal ez úgy működik. Tehát így kapcsolódik össze ez a dolog, hogy mindenki tulajdonképpen mindenki először ellentétben dolgozik. Egyikkel, másikkal, harmadikkal így haladunk előre. És egy nagyon gyors előadás is lesz lehetséges, egy nagyon sok arcú folyamatban. Semmi hasonló nincs ez a folyamathoz. Az elvek mindig ugyanazok. Mi az a szakadék, ami felébred a barátokban? Mi ez a különbség? Azt hogy lehet megragadni? Az összes Malkut közötti különbség, az összes szívben lévő pont közötti különbség. Ez ad egy új értéket, ami a spiritás felé visz, amely kivezett téged a fizika világból. Tehát nyilvánvalóan nem mindenki belül a Keter és a Malkut különbsége, hanem a spiritásnak a kölcsönös spiritualitásatoknak az értéke fog kivezetni benneteket az ego és a e világ fölé. Oké, mondja Dudi. Na de akkor ez nem közvetlen akkor nem a 9 keter között van. Akkor minek ez a különbség? Hát miért kezdett ez volni? Azért, mert a Keter és a Malkut összekapcsolódik. És tulajdonképpen ezen túlmenően csak a bestiális pont van. Tehát ez a különbség a kettes a Malhut között. A teremtő nagyszerűségének az egyik, a tartalma az egyikben benne van, a másikban meg a teremtőnek, a teremtménynek van benne a nagyszerűség a Malhutban, ugye? Oké, na ez a folyamat, mondja a Dudi Haroni. Tehát ez egyfajta fizikai egyetértés kell hozzá, hogy találkozunk. Valami kell, természetesen. Mindenképpen kell egy belső kapcsolat, különben ezeket a dolgokat nem fogjátok tudni érzékelni. Ez egy nagyon komoly spirituális munka, amely komoly csoport cselekedet igényel. Gilkedem, gondolom, így van. Tehát mi történik, ha a barát nem akarja ezt a befolyást megkapni, akkor találkozzunk fizikailag? Nézzetek, mindenek előtt minden a teremtőtől jön. Hogy a barát akarja, vagy nem akarja, ezeket annyira nem kell figyelni. Megvannak a szabályaink, tudjuk, hogy hogy kell részlenünk ebben a kölcsönösségi munkában, de valójában itt a teremtővel vagyunk munkában, nem a barátunkkal. A teremtő cselekszik, a teremtő adja a nehézségeket mindenkinek. Ő az, aki mindenkinek megadja a lehetőséget is. De valójában ez értünk folyik, mindenki magáért érheti meg ezt. Nyilván az ember megkapta a szív elnézését. Nekem a Havre Kadisha felé kell törekednem, tehát a barátnak a szentségét kell felemelnem az ego fölé. Oké, de a teremtő eldönti, hogy valaki ilyen... Akkor tudom befolyásolni őt? Természetesen. Hát a rabos leírja, ezt imádkozhatsz a barátért, ez nem akadályoz meg semben. És ha én vagyok erre képes, az azt jelenti, hogy nem vagyunk elég összekapcsolódva, így van. Tehát akkor kapcsolja a teremtőhöz, és tett fel a kérdést, hogy akkor miért így csinálta ezt meg a teremtő, miért nem vagyunk képesek valóban egyesülni, nyilvánvalóan ez csak akkor működik, hogy te képes vagy azzal bánni, amit a teremtő elhelyezett veled szemben. Tehát nyilvánvalóan tudnod kell, mindig a teremtő szembesít azzal a helyzetben, amiben vagy. Nincs más rajta kívül. Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk el kell jönnünk egy állapothoz, ahol valóban nincs szükségünk a barátnak a felemelésére a belső munkánk. Igen, ilyen is lehet, igen. Valójában látnotok kell, hogy például mi volt Rasbi tanítványaival? Tehát meg akarták ölni egymást, ugye, amikor elkezdték írni a Zohárt. És tehát nincs olyan kabbalista, aki ne zuhant volna meg. De hogy használod a zuhanást, és hogy jössz ki belőle, és hogy gyorsítja fel a fejlődésedet, az egy dolog. Oké, de ebből én azt értettem meg, hogyha mondjuk... Tehát, hogy egyszerűen nekem éreznem kell a barátokat, és lehet, hogy szavak nélkül is lehet segíteni. Ha a csoport, mondja Ralf, egy belső harmóniában van, akkor lehetséges szavak nélkül is segíteni, anélkül, hogy sokat dumálnátok. Akkor lehet érzékelni belülről, hogy a másik zónázsa van, akkor az ő... keterje az a te Malhut alatt van, ugye, és akkor kell másképp kapcsolódni hozzá. De ez valójában a Bína és a Malhut kapcsolatáról van szó. Oké, tehát van... Tehát a 9 barát összetapadt, hogy segítsen a 10-en, ugye? Ez minden más helyzetre is érvényes lehet, ahol... Tehát valaki egészségtelen, vagy beteg, a többi ne, pedig egészséges, akkor így ébresztjük fel a 10-es kört. Persze, mondja. Én azt gondolom, hogy ez ilyen helyzetekre is alkalmas, ha valaki beteg a 10 emberből. Tehát minden állapotban lehet ezt alkalmazni, ami előtt állunk, de meg kell, hogy értsük, hogy minden egyes állapot valójában a korrekció érdekében adódott meg nekünk. Tehát van 10 barát, teljes a tízes, vagy nem teljes a tízes, nekünk dolgoznunk kell. A teremtő megadja a teljes munka lehetőséget nekünk. Minden egyes pillanatban, tízes körben nekünk a ketterhez közelebb, legközelebbi állapotot kell keresnünk, vagy a szakadékot kell keresnünk. Nekünk állandóan a kapcsolatot kell keresnünk a szikrák és a malhutok között, tehát nekünk állandóan lángolni kell, tehát ha valaki éppen zuhanásban van, akkor nyilván ezt úgy kell felfogni, hogy egy állapot, ami alapján az egész tízes kör előadhat. Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy állandóan abban az állapotban legyünk, ahol tudunk lépni önmagunk által ezeken a helyzeteken, de vannak olyan dolgok, amiket még nem látunk, és nem tudunk lehet túllépni. A keteleknek az összekapcsolása, amit, tehát hogy ez a belső szentségnek az összekapcsolása. Nekünk nyilván kell, hogy érezzük a csoport nagyszerűségét. De mi van a malkutok kapcsolatával? Ott az hogy kell elképzelni, hogy hát az ego fölött kell azt is megtenni természetesen. Tehát a ketert kell összekapcsolni, nyilvánvalóan, hogy lehet a malkut nélkül összekapcsolni. A ketert, ez egy dolog. De nektek mindig meg kell tartanotok a felsőnek az érték. Tehát nyilván a fizikaiság fölött van a korporalitás, vagy a spiritás mindig. De van itt valami gyakorlati tennivaló, tehát mi a sorrendje annak, amikor nekem gondoskodnom kell a teremtő nagyszerűségéről. Állandóan ez kell. Tehát neked a cél nagyszerűséget kell megragadnod, és a háttérben pedig a malkutoknak a felébresztését kell látnod. Tehát ezek nagyon komoly erőt képviselnek, és nyilvánvalóan ezek kivezetnek téged a kapcsolat irányába. Tehát most nem megyünk ebben mélyen bele, mert itt a betűkkel kell dolgozni. Oké, tehát akkor végezzük ezt a munkát. De mi van a tizedik emberrel, akiért folyik ez az egész? Ő passzív ebben a folyamatban? Az egész helyzet érte jött létre. Minden spirituális gyökérnek van. Tehát miért, tehát mindenek megvan a spirituális gyökere. Tehát van 9 barátom a világban, akik értem harcolnak, nyilván nem tudom, nem ismerem őket, nem tudom pontosan őket, én csak ülök a heverőmön, bezsúlom a szemet, és szépen zuhangatok ottan egyedül. Elképzelem magam, hogy én velük vagyok. Ez lehetséges? Így lehet előadni a spiritásban? Nem, magyar alfa. Hát ez teljes egészében nem jó. Tehát ez a fajta, amire te beszélsz, hogy passzív részvétel, nyilván minden dolognak össze kell kapcsolódni. Oké, de a kérdésem a sokkal inkább az erő szempontjából, meg ami a 10 barátot, tehát ez egy gyógyszer, hogy a mi kapcsolatunk befolyásolja a tizediket. Nyilvánvalóan abszolút, hogy a teremtő hogyan adakozik a barát felé rajtad keresztül, hogyan érzi a barátod a te adakozásodat. Oké, de mi a különbség a 9 ember csoportja között, akik valóban spültes kapcsolatot akarnak megvalósítani, és befolyásolni akarják a 10. embert, és aközött, hogy van 9 ember, és az izgatottságok és egyéb dolog miatt nem izgatottságról egy szó. Ők valóban... Tehát nem a lelküket kapcsolják bele ebbe, amely kivezetőket a kaptakarásukból. Tehát az ember él és születik a lelkepek, ugye elhagyja őt. A test az nem tudja megtartani a fényt, ezt ugye tudjuk. Tehát nektek kell gondoskodni a testről is, hogy a fizikai testek, akik összekapcsolódnak, azok a lelken keresztül kapják meg a fényt. Tehát ezért van az, hogy a kabala világosan elmagyarázza, hogy a kaptakarás fölé kell emelkedni, és hogyan. Tehát így lesz egy új állapot mindig felemelkedve, vagy összekapcsolódtok. De mindig nem értem, mi a különbség a fizikaiság és a spiritás között ebben a folyamatban, mondja Roy. Mivel, hogyha 9 ember egy erőt hoz létre, oké, a cél nagyszerűségéből, ha ebből is fakad, de ez mi a különbség 9 harcos között, akik valóban meg akarnak vinni egy harcot, és a célt végre kell hajtani. Valaki föltett egy ilyen kérdést előtte már. Tehát a 9 összekapcsolódik, mondja Rav. És a cél nagyszerűségét érzik, az egót le akarják győzni. A Mahutok és a Keter közötti különbség által, mert a kettő között egy óriási különbség van. Tehát a ketereknek az a közösség és a Mahutok között nagy különbsége van. És ilyen módon a spiritualitásban, amely nagyon magasztos szint, a fizikai világhoz képest, ami ilyen módon a felső fény dolgozik mindegyiken. Oké, de ez azt jelenti, mondja Roy, hogy mivel jobban növeljük a mi munkánkban ezt a különbséget a Mahutok és a Keterek kapcsolatok között, annál nagy spiritás erőt szerzünk, amely megerősíti ezt a munkát egymáson. Így van, tehát a teremtő adja meg ezt az erőt. A csapások jönnek majd, mondja Rav, és akkor egyikötök, másikotok zuhanni kezd, és még egyszer ez a közös Mahuttá válik. Hogyan kell ezzel együtt élni és dolgozni? Tehát mi dolgozhatunk már ezen, mielőtt még valaki elkezdene zuhanni a tízes körben? Hát minden tízes körben persze dolgozhatok kell már ezt megőrzen ezen. A kérdés csak az, hát végig kell gondolnotok, ez nem olyan egyszerű. Tehát olyan feladatokat kell megvalósítani gyakorlatban. Nem tudom, hogy mit mondjak, hogy hogy lehet erre jobban készen állni. Nekem is még végig kell gondolnom, hogy mit javasoljak nektek. Tehát, hogy igazából hogy lehet erre készülni, tehát hogy az volt a kérdés, hogy még mielőtt megtörténne, hogy lehet erre készülni. Tehát nyilvánvalóan feladatokat kell adni egymásnak, példákat kell adni egymásnak, ami majd később a tízes körben használható példává válik. Tehát itt vannak nyilvánvalóan dolgok, amelyek majd történnek, nem tudom. De mi a helyes felkészülés a kilenc barát szempontjából, hogy segítsék a tizediket? A helyes felkészülés, mondja Rav, hogy egy barát biztos, hogy meg fogja kapni a zónást, ezt érezzetek el. És ez az arvút a helyes felkészülés. Tudjátok, hogy akkor arvúba kell lenni. Na, ott hátul akarokat kérdezni valamit, mondja Rav. A szakadék az én spiritás irányú vágyam és a fizikai irányúságra irányú vágyam között. Hogyan fogom érezni a különbséget, hiszen ez nem a barátom, amin keresztül élem meg. Te egy nagyon gyakorlati kérdést kérdezel, hogy a keter hogyan fog érzékelni a Malkut pontját. Tehát nekünk nyilvánvalóan idézeteket kell ezt keresnünk, cikkeket kell keresnünk ez. Tehát most azt kell, hogy lássátok, hogy ezek az idézetek, amiket kiszedünk az írásokból, amit kabbalisták mondtak, hogyan erősítik meg ezt a helyzetet, hogyan tudjuk mi fokozatosan magunkat olyan helyzetbe hozni, megformálni egy különböző konfigurációban, mintázatban azt, ami történik. Tehát mit kell itt tennünk? Amit teszünk valójában mi, nem az, hogy egy-egy idézettel dolgozunk együtt, hanem nekünk konfigurálni kell a tízes körben ezt az állapotot, különböző formában, különböző módon, tehát nekünk találni kell olyan idézeteket, olyan megközelítést, amely segít nekünk a tízes körben kiépíteni valamit, ahol mindenki képes. Egy irányba dolgozni. Tehát általánosságban is, hogyha ti látjátok, egy ilyenfajta zónásba kerül, akkor nyilván ugye ez az orfanim a kerekeknek az előadása, Tehát ez úgy működik, mint a kerék, ez lehet látni. Tehát előről hátrafordul. Tehát ami elől volt, az hátrafordul. Tehát aki éppen elől van, az lehet, hogy zuhanásban lesz a következő pillanatban. Oké, de ha én a barátokat nézem, akik körülöttük vannak, akkor nyilvánvalóan nem fizikai vágyokat kezdek érezni köztük. Tehát nekünk mindig a spőtást kell növelnünk, mondja rá. Tehát nem kell törődni fizikai dolgokkal, ez igaz. De higgyétek el, hogy a zavarok meg fognak jelenni, és azok a spőtelettásból megpróbálnak kilökni bennünket. Na, folytassuk a tízféle tanulmányával. Szavazás van, ki szeretné folytatni a tesszel? Ki szeretné?